Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Blockchain, bitcoin, kriptoeszköz, aktualitások, hírek, erről lesz szó Euréka élmény rovatunkban, időről időre visszatérünk erre a témára, és most van is miért Raskó László, a Sinrai stratégiai menedzser és a Kripto Egyetem társalapítója ül itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlem a hallgatókat,
hát
szervusz!
Hát mit hallunk? Gengszterek, ami telefonunkat felhasználva bányásznak kriptodevizákat. Hát hogy lehet ez?
Így van.
Szép dolog.
Így van, ez a jelenség egy ideje már ez tetten érhető a gépeken. Sok honlap, hogyha felmész a honlapra, akkor a háttérben automatikusan futtad a böngészőben egy programkódot, ami arra készteti a gépedet, hogy bányásszál. Hát vagy a honlap üzemeltetőjének jobb esetben, vagy pedig valamilyen hacker csapatnak, aki a honlapra beinjektálta ezt a kódot. Uh-huh. Egyébként például a Pirate Bay is, hogyha valaki egyszer oda fölmegy, az automatikusan elkezd bányászni a háttérben.
Igen, de addig, ott amíg az oldalon van, de ott figyelmeztetés van.
Igen, tehát ott van figyelmeztetés,
ugye,
így van.
Leírják korrekt, idézőjelben mondjuk így, hogy ha mi ezt csináljuk, és hogyha itt nálunk bármit szeretnél tenni, akkor stb. Ezt egyébként többen alkalmazzák, ezt a módszert. Ezekkel az appokkal az a baj, hogy nem lehet tudni, ugye, hogy...
Igen, de ez még talán a jobbik verzió, mert a rosszabbik az, hogy ahogy felkerül egy ilyen vírus a gépedre, akkor az minden adatot rögtön titkosít,
aha,
minden fájlt letitkosít, és kifeljön egy képernyő, hogy ha csak nem fizetsz x darab bitcoint erre a címre, addig nem is fogod tudni elérni az adataidat, és ezzel sajnos nagyon sokszor találkozunk, hogy például kórházaknak a gépeire is került ilyen vírus, és igazából nem nagyon volt más megoldás, mint hogy kifizetni a bűnözőket.
Oké, akkor ezt így érzékeltük a jelenséget, de a mozgató rugóit annyira nem értjük, mert most nem lehet olyan nagyot aratni a kriptodevizákkal, elzúgtak azok a forradalmak, amelyek hát ugye nagyon magas árfolyamra lökték mondjuk a bitcoin árfolyamát, és az meg maga után húzta a többit, de fennmaradt ez a láz?
Hát a jelenség az hasonló, mint ami volt a dotcom lufi idején, uh-huh, hogy ahogy kezdett elterjedni az internet, ott is minden cég szépen elkezdett átállni a digitális és az internet világára, és ettől nem is a fundamentumokat nézték már az emberek, hanem csak, hogyha beleírták a nevükbe, hogy dotcom, akkor már rögtön kilőtt már az árfolyamuk, és igen, mindenki vette. És hát egy nagyon hasonló jelenség folytatódott le lényegében tavaly és idén a kripto eszközpiacon. Itt is tavaly minden hír erről szólt, hogy ez mekkora jó befektetés, új technológia, tele volt a híradó, a tévé, ezért mindenki elkezdte vásárolni őket, attól függetlenül, hogy nem is nagyon néztek utána az emberek, hanem már csak hallották, hogy ICO, vagy coin, vagy bármi ilyesmi, akkor belevásároltak. És akkor ez utána egy olyan hisztériát keltett már a végén, hogy a bitcoin árfolyam is 20-szorosára növekedett egy év alatt, a tavalyi évben, az Ethernek az árfolyama pedig sok százszorosára, és hát utána pedig elkezdtek rájönni az emberek, hogy azért ez mégsem minden arany, ami ebből van, és elkezdték eladogatni ezeket a pénzeket, ezért is volt egy ilyen konszolidáció idén. De ugye hosszú távon ez annyira nem probléma, egyrészt minden ilyen nagy bika piacot szokott követni egy medvepiac, mint amit most is látunk. Másrészt, ha például valaki a dotcom lufi idején vett az Amazon részvényből, az már nagyon jól keresett. Tehát aki az igazi fundamentumokkal rendelkező vállalatokat megtalálja, az ugyanúgy még továbbra is.
Igen.
Tud ebből majd
profitálni. Akkor egy ilyen gyors talparót azért tartsunk, hogy mi alapján érdemes ezt kiválasztani, mert ugye azért most már ilyen MLM rendszerek is épülnek, sőt piramis játékok is épülnek arra, hogy mi biztos hallották, kedves emberek, hogy óriási pénzeket lehet keresni kriptodevizákkal, nekünk is van egy, tessék beszállni, és ha még beszervezel 6 másikat, aki szintén beszáll, akkor majd mindenki jól jár. Ezek azért nem tesznek jót ennek a jelenségnek szerintem, de hogy lehet, ha valaki tényleg komolyan szeretne ebbe befektetni, az milyen szempontok szerint válogasson, mert nagyon sok ilyen van.
Igen, hát itt hasonló feltételekkel mentén kell vizsgálni egy új blokklánc startupot, mint egy bármilyen másik startupot. Meg kell nézni, hogy milyen csapat áll mögötte, föl kell mérni, hogy ők vajon képesek lesznek-e megcsinálni azt, amit vállalnak. Ezt ugye leszokták írni előre, általában van is egy szép honlap, egy videó, hogy ott mit akarnak megcsinálni ezzel a kriptopénzzel, mert hogy ugye alapvetően a bitcoin az leginkább csak fizetésre jó, meg egymás között tranzaktálni, de a mögött álló technológiában ebben sokkal nagyobb lehetőségek állnak, és ezért nagyon sokan ezzel próbálkoznak. Uh-huh. A csapaton kívül ugye meg kell nézni, hogy szerintünk érdemes-e ezzel foglalkozni, például, hogy olyan iparágat céloznak meg, amit majd tényleg át lehet majd így digitális alapokra tenni, és hát bármi olyan, ami jellemző egy startupra, például vannak-e már felhasználók, vagy nincsenek, uh-huh. minden ilyesmit, ezt ugyanúgy lehet itt is használni.
Ennek utána lehet nézni simán az interneten.
Így van.
Tehát
így
kinézzünk
van.
Valamit, és kezdjünk el böngézni, ne sajnáljuk rá az időt. Egyébként más befektetéseknél sem árt ez a stratégia, hogy kicsit körbe szaglászunk, hogy mi az, amiben pénzt akarunk tenni.
Pontosan.
Ha már technológiát beszéltél, vagy technológiáról beszéltél, milyen felhasználási lehetőségei vannak? Mert azt gondolom, hogy most akármi is lesz majd a bitcoinnal, mint a kriptodeviza megtestesítőjével, lehet, hogy ez a jövő, lehet, hogy nem ez a jövő, ugye, ahogy mondtad, hogy a dotcom cégek közül sem mindegyik érte meg a nagykorúságot, de maga a technológia azért mindenképpen érdekes, ami mögötte van. Ezt mire lehet majd használni?
Igen, tehát ez a technológia az alkalmas arra, minden olyan iparágat meg tud reformálni, ahol valamilyen módon egy harmadik felet igénybe veszünk annak érdekében, hogy ő megtegye a mi kéréseinket. Például a fizetési rendszereknél ugye általában a bankokban bízunk meg, mi a banknál vezetjük a bankszámlát, és hogyha akarunk valakinek utalni pénzt, akkor a banknak küldünk egy kérést, hogy ő utalja el ennek az embernek a pénzt. Mindenféle ilyen rendszernél a blokklánc az tökéletesen tudja ezt kiküszöbölni, ezt a harmadik felet, ettől sokkal biztonságosabb lesz, és az emberek egymás között tudnak tranzaktálni, ami egyrészt leszorítja a költségeket, másrészt jóval felgyorsítja a folyamatot.
Uh-huh. Lehet, hogy egy csomó olyan alkalmazás vagy tranzakció is lesz, amikor az emberek nem is tudják majd a felhasználók, hogy valójában egy blockchain technológia áll az egész mögött, hanem használják ezt a bármiféle applikációt vagy eszközt, amire egyébként használják minden nap, és akkor a háttérben pedig dolgozik maga a technológia.
Így van. És az egyik plusz hozzáadott érték az az úgynevezett okos szerződések megjelenése. Uh-huh. Egy okos szerződés az olyasmi, mint egy szerződés, csak minden része digitalizálva van. És itt gondolok például, hogy konkrét példákat mondjunk. Ugye van a repülésben, hogyha késik valakinek a repülője, nem tudom, 1-2 órát, akkor elvileg automatikusan, törvényszerűen vissza kéne kapnia a repjegyének valahány százalékát. Ez ugye EU-s törvény. De most ennek utána menni, ez nagyon-nagyon sok papírt ki kell tölteni, meg utána szerezni akár egy céget, vagy nekünk utána menni, leadni ezeket a papírokat, aztán várni, hogy ezt elbírálják, itt eltelik 1-2-3 hónap, és aztán a végén vagy kapunk pénzt, vagy valami viszmajorra hivatkoznak, és nem kapjuk meg. Na, hogyha ezt okos szerződésen vennénk ezt a repjegyet, akkor ebbe a szerződésbe ugye bele lenne írva, hogy honnan, hova megyünk, mikor indul a gép, melyik légitársaság, és akkor még ezen felül az is bele lenne írva, ami törvényileg szabályozott, hogy például 2 óra után a repjegynek 20%-át visszakapom. Uh-huh. És ugye a repülőknek minden adata, az lényegében elérhető ez a flight radaron is, például uh-huh. ilyen információ.
Ez ad ilyen biztonságot? Igen. Ebben a dologban?
Ez ad biztonságot.
Mert ugye
is?
Most az Indexnek az a címlap sztoria, hogy az ilyen eljegyekkel hogyan verik át az embereket. Ugye megveszed a jegyet, bedobod valami oldalra, hogy neked ez nem kell, eladód, és akkor küldik a pénzt, de nem jön a jegy. Ugye, és ez még a legegyszerűbb, azért ennek vannak fokozata is. Például ezt a problémát is megoldhatna egy ilyen okos szerződés, ami akkor lép életbe, ha már ott a jegy, meg ott a pénz.
Így van, és ami jó ebbe, hogy ezt bárki leellenőrizheti otthon. Tehát ezek a tranzakciók, amik a blokkláncokon működnek, azok publikusak mindenki számára. Én én meg tudom nézni, hogy egy éve milyen tranzakciók történtenek a Bitcoin blokkláncon. És emiatt, mivel minden ilyen info publikus, én meg tudom nézni, ha például valakitől veszek egy jegyet, hogy az tényleg fönn van-e a blokkláncon, az állította ki, akitől én akarom, uh-huh. hogy beengedjen, és így nem nagyon lehet duplikálni, mert ez hozzám kerül, pont erre jó ez a technológia, hogy egyszerre ne lehessen több pénz mondjuk egy helyen, vagy ne lehessen több értéktárgy több embernél ugyanaz a tulajdon.
Na, hát akkor már is megoldottuk a fennnevezett anomáliát. A kérdés az adatokra vonatkozik, mennyire adatvédelem barát egy ilyen blockchain rendszer?
Hát többféle blokklánc van. Van olyan, ami nagyon titkosan kezel minden adatot, semmi nagyon kevés információ látható publikusan, és van olyan, ahol igazából úgy is meg lehet csinálni, hogy mindenki pontosan minden adatot lásson. A Bitcoinnál ez ilyen félig anonim rendszer van most, ami azt jelenti, hogy minden tranzakciót meg lehet nézni, lehet látni, hogy mikor, mennyi Bitcoin, melyik pénztárcából, melyikbe uh-huh. ment át, viszont konkrét nevek nincsenek a pénztárcákhoz, meg ezekhez a Bitcoin számlaszámokhoz. Csak kódokból áll, igen. Aha.
Tehát akkor urambocsán lehetne úgy felforgatni az egész akár fizetés, akár minden rendszert, hogy van egy kódod.
Igen.
És ezzel lehet tudsz intézni mindent.
Pontosan. És nem kell tudnia, mondjuk, hogyha veszel valahol, nem is tudom, Kínában, nem kell megmondani a nevet, hol születtél, stb. Nem kell lehúzni a bankkártyát, nem fogja tudni a bank, hogy pontosan mikor mit csinálsz, ami egyébként egy szintén érdekes téma ez az adatok felhasználása, nem csak az a lényege az eladónak, hogy ő megkapja az ellenszolgáltatásért a pénzét.
Uh-huh. Arra nem is beszél, hogy ezeket az adatokat valaki összegerebézi, aztán jó pénzért eladja. Lásd Google, Facebook és társai.
Így van. Azt a személyes adatok, az még föl se fogtuk, hogy ez mekkora vagyontárgy már most is, és hogy mekkora vagyontárgy lesz a jövőben, és ezek az adatok jelenleg a digitálisan keletkezett személyes adatok, azok nem is tulajdonoljuk őket, hanem a Facebooknál uh-huh. vannak, meg a Googlenél.
Igen.
Amikor ment a Bitcoin szárnyalás, ugye, akkor mindenki arról beszélt, hogy mit érdemes venni, és nyilván nem csak a Bitcoint, hanem más ilyen kriptovalutákat is meghúzott, és előtérbe került az Ether, Ethereum, meg még egy pár, de hogy tényleg milyen gyakorlati tanácsokat tudunk adni annak, aki azt mondja, hogy oké, neki van egy olyan része a befektetni való pénzének, amit szívesen kockáztat, és tetszenek neki ezek a sztorik, de ettől függetlenül...
Például megéri-e bányászni? Most megint ne ipari körülmények között, mert ugye vannak bitcoin bányász, meg kriptodeviza bányász farmok. Vannak olyan emberek, akik erre pénzt költöttek, és nagyon sok számítás, technikai kapacitást fordítanak arra, hogy bányásznak. Most én hervat ott asztali számítógépemmel, hogy tudok megéri-e szembe menni ezzel az egésszel, vagy jobb, hogyha ezt hagyjuk a profiknak, és mi valami más módon próbálunk ebből pénzt kisajtolni.
Ugye a Bitcoin is, meg az összes ilyen kriptopénz, az globálisan működik, és ezért nagyon számít, hogy valaki például melyik országban bányászik, mert hogy bele kell tenni energiát, lényegében áramot a bányászásba, és ezért például Magyarországon nem igazán éri meg már bányászni.
Nem nálunk drága az energia?
Mert például azokhoz képest drága, akik Kínában oda tesznek ilyen szerverfarmokat az erőmű mellé, és majdnem ingyen kapják az áramot, sőt sokan, sok helyen ingyen kapják, például Izlandon nem nagyon kell fizetni.
Mi van, ha rakok egy napelemet is?
Hát a napelemnek ugye van költsége azt kiépíteni, meg egyébként azt el lehet adni azt az áramot, amit termel, úgyhogy hát itt ilyen alternatíva költségekkel kell számolni, de Magyarországon igazából annyira nem éri meg már bányászni.
Na de igen. Akkor hogyan lehet belőle profitálni mégis?
Hát profitálni ugye abból lehet, hogy ha jól kiszúrjuk, hogy melyik kriptopénz fog a jövőben elterjedni, és mi még jó előre
nem bányászunk, hanem ezt megvesszük akkor.
Igen.
Abban bízva, hogy ez majd meg fog drágni.
Vagy persze valami olyan céget létrehozunk, ami valahogy hozzáad ehhez a rendszerhez.
Beszéljünk egy picit a kripto egyetemről. Mi ez az egész, és mit lehet itt tanulni, mikor, hol, mi történik?
Igen, tehát a kripto egyetem, ugye én most már lassan 4 éve dolgozok ebben az iparágban, és még mindig nagyon sok a misinformáció, nagyon sok ember nem tudja pontosan, hogy mi ez, legtöbben piramis játéknak gondolják az egész bitcoint, És hát ezért úgy döntöttünk, hogy, hogy elindítunk egy ilyen ingyenes oktatás sorozatot, ami a kriptopénzeknek és a blokkláncnak a világát bemutatja egy 10 előadás keretében. Itt olyan előadók lesznek, akik mind értenek a témához, és ebben dolgoznak. Szeptember 18-án indul egyébként, a CodeCool-al és a Shinrai-jal közösen csináljuk, és hát itt bemutatjuk A-tól Z-ig az egészet, az alapoktól kezdve, a technikai elemzésen át, azon, hogy hogy működik a gyakorlatban egy ilyen kriptopénztárca, meg a jogi környezetet, tehát minden ilyen témát érintünk, aztán, hogyha valakit még jobban érdekel, akkor persze utólag majd valószínűleg már jövőre lesznek olyan előadássorozatok is, amik már konkrétan egy ilyen részletére fókuszálnak.
Ez csak személyesen tekinthető meg, vagy lesz valami stream? Vagy
ez
valami?
Első körben személyes lesz, de fel fogjuk venni az összes előadást, úgyhogy valószínűleg utólag is majd meg lehet nézni.
Oké, hát nagyon izgalmas, szeptember 18-ától, tehát akkor a kriptoegyetemen is tanulhatunk erről, vagy legalábbis ismereteket
még
szerezhetünk.
Még néhány kérdést feltehetünk,
de
akkor
csak gyorsan,
de nagyon gyorsan
idő.
Fogok kérdezni, de releváns kérdések. Az egyik legfontosabb az, hogy az egyik hallgató írta, hogy az a baj a kriptopénzekkel, hogy állandóan dollárra akarják váltani őket, a dollár meg a bankban lakik, szerint akkor lesz értelme, ha önállóan lehet majd használni. Ez az erről mi a véleményed?
Igen, hát ugye még mindig úgy fizetünk, főleg az államnak, meg ugye számlákat, azt a saját pénznemünkben fizetünk, ezt úgynevezett fiat pénzeknek hívják, ezért egy idő után most még át kell váltani ezeket a dolgokat, de például vannak olyan országok, mint Japán vagy Dél-Korea, ahol már a szupermarketben is lehet bitcoinnal fizetni. Persze ugye ezt az árfolyamát azt úgy hasonlítják, hogy az ottani helyi deviza nemhez, de ott már nem kell.
És átadni. Azt is írják, hogy a hátteréről nagyon keveset tudni, például a bitcoinnak, ugye most azon vitatkoznak, hogy létezik-e az az ember, akinek a nevéhez kötik, mi van emögött, milyen biztosítékok vannak azért, amikor valaki pénzt tesz valamibe, a garanciákat próbálna várni, de hát a blockchain nél meg a kriptodevizáknál ez nem biztos, hogy megvan.
Hát igen, talán a legnagyobb biztonságot az adja egy embernek, hogy ezek nyílt forráskódúak jellemzően ezek a kódok, bárki megnézheti a bitcoinnak a kódját, és akkor látja, hogy hogy működik az egész. Egyébként a kitalálóját Satoshi Nakamoto álnéven van, még máig nem tudjuk, hogy ez ki volt, vagy kik voltak, nagyon sok a találgatás. Ez egy jó kérdés, érdekes lesz, hogyha kiderül-e a jövőben.
Igen, miért nem tiltják be az egész kriptobányászatot? Az égvilágon semmi értelme. Tessék. Kb. Úgy tudom értelmezni az egészet, mint egy értéktranszfert, mezei pénz, digitális,
a gesztenyepürének
digitális currency-re.
Babból meg krumpliból van.
Tehát, hogy még egyszer, mezei pénz digitális currency-re, ez ad neki némi értéket egyedül.
Tehát a bányászatot azért kell, hogy működjön biztonságosan ez a rendszer. Minél több bányász van a rendszerben, annál stabilabb, annál biztonságosabban működik. Ezért vannak a bányászok, ők cserébe kapnak jutalmat. A bitcoinnál ugye bitcoint, egyrészt új bitcoinok is keletkeznek, amit megkapnak, másrészt a tranzakcióknak van egy nagyon kis díja, amit szintén megkapnak. Hogyha ez nem lenne, akkor tényleg nem lenne túl nagy értelme bányászni, így viszont van, és hát nem is tudom, miért kéne betiltani, nincs ezzel semmi gond, ez egy üzleti modell, aki akar, az nyugodtan bányászni.
Így is van.
Jó, nagyon szépen köszönjük.
Érdekes volt, sok sikert az egyetemhez. Kriptoegyetemhez, és akkor majd nézzük, hogy ha nem tudunk elmenni, akkor majd a felvételekről mi is próbálunk okulni belőle. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, sziasztok!
Raskó Lászlóval, a Shinrai stratégiai menedzserével, a Kriptoegyetem társalapítójával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.